Naplopó. Minden idők egyik műsora az Erdély FM-en.
Kilenc óra után 13 perccel jó reggelt még egyszer mindenkinek. Sziasztok, szia Eszter.
Jó reggelt, szia Huni, sziasztok.
Ahogy azt ígértük, egy interjúval megyünk tovább. Novemberben zajlottak a rezidens vizsgák, ám sok, közel 200 hely és állás maradt betöltetlen az országban, ezt olvassuk a hírekben. Többségük az általános sebészet, családorvosi és sürgősségi orvoslás területén maradt üresen. A legtöbb hely pedig Marosvásárhelyen maradt szabad. A vizsgára egyébként több mint 10 000 jelentkeztek. Az állások betöltése a megszerzett pontszámok alapján történt. Közben az egészségügyi minisztérium bejelentette, megtette a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy a rezidens képzésre beiratkozott jelentkezők közül minél többen választhassanak helyet vagy állást valamely szakterületen. Így idén ismét csökkentették a felvételi vizsga minimális sikerességi pontszámát. A maximálisan megszerezhető pontszám 65%-a helyett elég volt a 60%-os eredmény is. Ezt ugyanis nemrég emelték meg 65%-ra. Az is kiderült közben, hogy májusban ismét szerveznek rezidens vizsgát a betöltetlen állásokra. Vas Levente, urológus főorvos, közegészségügyi és egészségügyi menedzsment szakorvos, a Studium Prospero Alapítvány ügyvezető elnöke a vendégünk itt a stúdióban, akivel az orvosi hiányról és a fiatal magyar orvosok itthon maradásáról is fogunk beszélgetni. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt!
Jó reggelt!
Hát először is számunkra, laikusok számára is egy kicsit beszélünk arról, hogy milyen okai vannak annak, hogy az ország sok településén orvoshiány van, családorvosokból, de szakorvosokból is. Mi lehet ennek az oka?
Legfontosabb, hogy a családorvoslás az igazából egy alulfinanszírozott szakmává vált az elmúlt 10-15 évben. Akkor, amikor szakmát választ egy fiatal, akkor megnézi már 24-25 éves korban, hogy egyáltalán milyen megélhetési lehetőséget biztosít számára ez a szakma. A családorvoslás 2018-ban igazából saját vállalkozás vezetés mellett a biztosító pénztár részéről körülbelül egy 16-17 ezer lejes térítést jelentett a családorvos kollégának, a fiatal családorvos kollégának, aki még ugye 4 évet 25 éves korától kellett tanuljon ahhoz, hogy ezt a szakorvosi oklevelet megszerezze. Akkor, amikor eldönti az ember, hogy kiköltözik-e falura, vagy kijár-e falura egy családorvosi rendelőt kialakítani, pacientúrát rendezni, a gyerekeket pedig iskolába, mondjuk felső középiskola után igazából van nagyvárosba kell bevigye, akkor Visa megszámolja a támogatás összegét és azt a pénzösszeget, amit össze tud szedni, és a szakmai elégtétel mellett, az ember megsüvegelése mellett, ugye faluhelyt, kisvárosban mindenki ismeri az orvost, és az egy nagyon kedves gesztus, amikor mindenki mosolygóan vissza tekint rá, vagy éppen megemeli a kalapját a doktor úr, doktornő előtt, akkor igazából ezek az érvek számítanak. Nagyon fontos, hogy a polgármesteri hivatalok az elmúlt évben, tehát legyünk azért pozitívak, Visa észrevették, hogy gond van, és az orvos keresés mellett befektettek a rendelők felújításába, orvosi szolgálati lakások biztosításával próbálják oda hívni a fiatal szakorvosokat, és bizony, én azt szoktam mondani, hogy az is jól jön egy fiatal szakorvosnak, hogyha van egy jó tapasztalt asszisztensnő, aki ismeri a falut, aki tudja, hogy kikinek a borja, és egyáltalán tud segíteni egy pályakezdő fiatal szakembernek, fiatal doktornőnek. A másik probléma pedig, ami nem probléma, egy jó dolog, hogy egyre jobban nőiesedik az orvosi szakma, és hál' Istennek, hogy ott van ugye a gyerekvállalás, ami eredményeképpen ugye meg kell gondolja egy fiatal nő, egy fiatal doktornő, hogy hol és milyen formában tölti el azokat az éveket, amíg gyereknevelésén van, ha tud, akkor 2-3 gyerek bevállalásával. Ugye ez egy picit késleltette ennek az ágazatnak a fejlődését. Az utolsó pedig az, hogy relatív zárt körben dolgozott a családorvosi szakma. Próbálták részben szakmai okok miatt, részben a rendelők értékének a megtartásáért, a betegállomány értékének a megtartásáért próbálták zárt rendszerre alakítani, csak akik bevásárolják magukat, vagy csak akik arra érdemesek, maradjunk ennyiben, kapják meg ezeket a rendelőket, így ez egy visszahúzó erő volt egy fiatal szakember számára, hogy hát miért válasszam ezt, hogyha úgyis amikor be kell lépjek majd a munkaerőpiacra, akkor nekem le kell tegyek egy bizonyos pénzösszeget befektetésként. Hál' Istennek ez mára megszűnt, hál' Istennek, hogy olyan 31-32 ezer lej körül van ma már egy családorvosi rendelőnek az átlag finanszírozása, 11 ezer családorvosi rendelőről beszélünk Romániában, amihez még más bevételi források is kapcsolódnak. Ebből még szükösen mindig, de fogunk tenni azért, hogy ez nőjön, de már elindítható egy kisebb vállalkozás, és hogyha ott van a polgármester, ott van a közösség, ott van a támogatás és a fenntartás és az elismerés az orvos irányában, akkor valószínű, hogy az elkövetkezendő években fog nőni a családorvoslást választó fiatal kollégáknak a száma. Én ezt támogatom, és erre kérem őket.
Adódik a kérdés, hogy mitől függ az, hogy hol, milyen, illetve hogy mennyi helyet hirdetnek meg egy adott évre, vagy adott évben, vagy időszakban?
A 10 000 hely, amiről beszéltél, az igazából az orvos, fogorvos és gyógyszerész helyekről szól. Azt kell tudni, hogy a fogorvos helyeknél sokkal nagyobb volt, és gyógyszerész helyeknél sokkal nagyobb volt a konkurencia, mint egy 400-400 hely, nagy számokat mondjuk helyre, többszörös túljelentkezés volt. Az orvosin az körülbelül egy 25%-os, 20%-os túljelentkezés volt mindössze, több mint 4 000 helyre. A helyek azok egy része olyan, hogy nincsen meg az állásod, ami utána 4-5 év rezidens évet elvégzett, hanem szakvizsgázol, és utána mehetsz versenyvizsgázni, de vannak olyan helyek is, pontosan hiány szakmákból, családorvoslás esetleg, sürgősségi orvoslás, sebészet, pszichiátria, anesteziológia, intenzív terápiás ágyak, főleg azokban a megyékben, ahol nincs egyetemi központ. Hargita Kovászna megye itt a legközelebbi magyarok lakta vidék például, ahol meghirdetik a helyeket, és állásra lehet vizsgázni. Tehát az az előnye is megvan, hogy utána, miután szakvizsgázol, nem kell már versenyvizsgázzal egy állásnak a betöltésére. Az általános orvosi helyen a megyei egészségügyi igazgatóság, a minisztérium leltára alapján hirdetik meg ezeket a helyeket, és körülbelül az 5-10 év múlva országos igényt mutatja. Nem egyes megyének az igényét, hanem összesen az országnak az igényét. És azon felül ugye verseny van, hogy ki mikor hirdeti meg esetleg utolsó éves rezidensnek, vagy fiatal szakorvosnak, amiután szakvizsgázik a helyet, hogy ott azt versenyvizsgával elfoglalhassa. Ugye mennyi akadály van egy fiatal orvos életében, igazából 6 évet jár egyetemre, utána rezidens vizsgázik, ott meg kell írja a 65%-ot, aztán visszacsak kentik neki 60-ra, ugye, azért, hogy foglalják el a helyeket, de ez elvárható igazából egy orvostól, hogy nem lehet csak a fele betegséget tudni. Legalább a 6-os, 7-est ugye meg kell írni, mindenhez hozzá kell valamit konyítani, legalább annyit, hogy hát ezt most nem tudom jól, akkor kérek egy barátnak a segítségét, egy tapasztaltabb orvosnak a segítségét. Utána pedig szakvizsgáznia kell, utána versenyvizsgáznia kell, utána főorvosi vizsgáznia kell. 40 éves lesz, amire minden vizsgán túlmegy, és körülbelül 20-25 évet gyakorolhatja szakmája teljes ismeretében, és a betegek teljes biztonságában igazából a szakmáját.
Hogyha már a pályakezdő fiatal orvosokról beszélünk, akkor azt látjuk, hogy több okból is vagy ukródeszkának használják az itthoni lehetőségeket, vagy akár egyből külföldön kezdik a pályát. Milyen lépések történtek eddig ennek a megakadályozására, picit visszaszorítására, illetve mit kellene tenni ennek a helyzetnek a javítására?
Azt kell lássuk, hogy igazából az, hogy maradnak meg helyek a rezidens vizsgán, az nem egy akkora baj, mint amekkora első hallásra, mekkorának első hallásra hallatszik, hiszen azt jelenti, hogy a fiatal egyetemi hallgató, fiatal orvos, aki éppen most licencvizsgázott az idén, annak van lehetősége abból a megmaradt helyekből, 200 körüli hely van megmaradva, ugye, akár szívsebészetet, gyereksebészetet, ortopédiát, urológiát, tehát úgymond véres szakmákat választani. A régi mondás az, hogy ahol vér folyik, ott pénz folyik. Ugye ez elsősorban hálópénzre volt érthető, ezért nem a legjobb példa, de mindenképpen egy aktív szakmai munkáról beszélünk, ami nem unalmas, ami változatos, ami kihívásokkal teli. Tehát pontosan, és a legnehezebb szakmák igazából. Ugye a családorvoslás, a sürgősségorvoslás mellett, ahol reggel, délbe, este készenlépi állapotban, háromváltásban, mentőszolgálaton kell végezed a feladatodat. Tehát rendkívül fontos, hogy vannak helyek. Azt kell tudni, hogy Románia Európai Unió legnagyobb rezidens termelője, és legnagyobb orvostanhallgató termelője lakosságról számítva. Sajnos ugye ez mégis orvos hiányt eredményez megye központokon kívüli, klinikai megyéken kívüli városokban, falvakban. Ennek az az oka, hogy nagyon sokan elmennek már az egyetemi évek után. Például a magyar évfolyamból most számításaink szerint körülbelül 30%-a nem ment el a rezidens vizsgára most itt, amit Romániában megszerveztek, tehát 30%-a a Marosvásárhelyi Orvosin végzett egyetemi hallgatókból, akik oklevelet szereztek a nyáron, elmentek már Magyarországra, Németországba, Franciaországba a rezidens éveiknek az elkezdésére, ahol nincs rezidens vizsga, például Magyarországon, hanem elvekben kiválaszthatja keresés révén a szakmáját, a szakterületét, és egy-egy vidéki kórházba, kisebb kórházba bejelentkezik. Ez rendkívül nagy probléma, mint román oldalon, mert ugyanez történik a román anyanyelvű hallgatókkal is, orvosokkal, fiatal orvosokkal, és ugyanakkor az ország számára is, hiszen folyamatosan úgymond agyat veszít. Uh-huh. Van egy bizonyos drén Nyugat-Európa fele, a rezidens évek alatt pedig ugyancsak 30%-a választja. Tehát azért termel többet Románia, hogy azt a minimumot tudja biztosítani a fenntartás szempontjából, a betegellátás szempontjából.
Ez a tendencia nőtt az utóbbi években, vagy ez hogy alakult?
Valamennyire csökkent, mérséklődött, maradjunk ennyire, ennyiben a 2018-as fizetésemelések után. Uh-huh. Ma Romániában előnyösebb fizetési körülmények vannak a rezidens orvosoknak és a fiatal szakorvosoknak, mint Magyarországon, annak ellenére, hogy Magyarország is rendkívül erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy felzárkóztassa a fizetéseket. Kevés különbségről van szó, de igazából egy szülőföldre hazatelepedő orvos kollega és oktató kórházak alakítottuk a törvényi rendelkezéssel az otthoni kórházak, a Sepsiszentgyörgy, Gyergyó, Szent Miklós, Székelyudvarhely, Csíkszereda tudja fogadni a hazatelepedő fiatal rezidenseket, akár már a rezidens évek alatt, tehát mehetnek oda képzésre. Elvekben előnyesebb gazdasági, lakhatási körülmények között van, és haza is megy a saját közösségében beteg választásnál. Igazából ez egy rendkívül fontos kérdés, hogy ismerik már az orvost, fiatal kollega hazajött, visszajött, uh-huh. ugye? És ennek a tudatában azt lehet mondani, hogy hál' Istennek sok intézkedés eredményeképpen mérsékeltük ezt a tendenciát. Azonban itt az egészségügyi ellátórendszernek az átalakítása és ennek a késlekedése, ami kívánatos lenne és ami elítélendő. A COVID-járvány után világosan látszik, hogy a betegek kb. 20%-a eltűnt a kórházi rendszerből, nem akarunk befeküdni a kórházba. Lehetőleg mindent is megteszünk azért, teljesen jogosan fejlődött a medicina, vannak már újabb gyógyszerek, otthoni körülmények jobbak, könnyebben mozgunk, azért nagyon sok autó van. Ugye ki akar ma bőrgyógyászatra befeküdni, vagy ki akar ma a gyerekével befeküdni, amikor a másik gyerek esetleg otthon van, ugye, és kell rendezni azt is, és sokkal kényelmesebb körülmények között tud az ember a saját gyerekére vigyázni, hogyha van egy asszisztenciája, legyen az telemedicinával, legyen az akár napi visszajárással a kórházba. Ennek eredményeképpen a kórházi rendszerben a 119 ezer ágy Romániában, gondoljuk el, 119 ezer ágy, az mérséklésre van ítélve. Tehát valószínű, hogy 5-10 éven belül 80 ezer ágynál több nem lesz a kórházi szolgálati rendszerben. Mit eredményez ez? a sokkal nagyobb igényű járóbetegellátásra. Az emberek járóbetegellátásba szeretnék magukat kezeltetni, diagnosztizáltatni, arra lesz igény. Ez egy nagyon érdekes kihívás, amit ma még az egészségügyi intézményvezetők, a minisztérium, a biztosító pénztár nem mond el elég nyomatékosan, és nem rendel mellé elég pénzt, hogy kívánatos legyen a fiatal kollégák számára, hogy abba gondolkodjanak, hogy olyan szakmát választuk, és úgy gondolom el az életemet, hogy nem egy pompásan kivilágított műtőt látok a szemem előtt, és patyulatiszta, fehér, vasalt köpenybe megyek be a legmodernebb kórházba, hanem a betegek mellett saját szép járóbetegrendelőmet megnyitva akár próbálok magamnak egy pacientúra kört 2-3 ezer beteget kialakítani, legyen ez urológia, legyen ez sebészet, legyen ez belgyógyászat, legyen ez endokrinológia, akik visszajáró betegekként számomra a biztos megélhetést, a szakmám iránti szeretetemet tudják biztosítani az elkövetkezendőkben. Egy hálózatba képzeljük el a munkánkat, ismerve a többi orvos kollégát és a betegeket, itt van a kulcs szó, ez a mi felelősségünk, orvos felelősségünk, hogy irányítjuk, megmondjuk annak a betegnek, hogy mi azt javasoljuk, hogy ezért a problémáért, amit én most nem tudok kezelni, mert nem hozzám tartozik, ahhoz akár ott helybeni online programálással, Magyarországon ezt most így vezetik be, beprogramálja a következő orvoshoz, a saját felelősségére az orvos kollega, hogy megsegítse ezáltal a betegnek az útját. Mert nem csak a kezelés a fontos, a gyógyulás, hanem az is, ahogy elérünk ahhoz a folyamathoz. Azt szokták mondani, hogy a beteg a lábával szavaz. Tehát, hogyha segíted a gyógyuláson túl azt, hogy ő hozzáférjen minelőbb plusz köröknek a futása, plusz kiadások nélkül idő megsporlással, hogy ő a megfelelő diagnózis és a megfelelő kezelést megkapja, akkor ezért a beteg nem szavazatba, de hálával fog feléd fordulni, megköszönni azt a munkát is, amit te azért tettél, hogy ez az, ami szép a mi szakmánkban, és ilyen irányba kell elmozdítsuk önkormányzati vezetőket, minisztériumot, hogy ezt minél hangosabban mondjuk el, és akkor fogjuk tudni érzékelni az orvos elvándorlást.
Engem az érdekelne, hogy ezekre a változásokra, amikről itt hallottunk, ezekre a maga a szakmai képzés mellett az egyetemi időszak mennyire készíti fel, vagy mennyire kellene felkészítse a tanulókat, akik később orvossá válnak. Ezt mennyire lehet új tantárgyakkal esetleg, vagy ezt hogy lehet módosítani, vagy hogy jobban helytálljanak majd a pályakezdő orvosként a tanulók?
Az orvosi az első 2 évben az egy nagyon-nagyon sűrű elméleti tudást biztosító 2 év. Igazából a 12-es érettségi vizsgára hasonlítsuk az érettségire való felkészülésnek, annak kb. A 3-4-szeres mennyiségű tanulása az első 2 év. Azt lehet mondani, hogy házi feladatokat, úgynevezett konspekteket készítenek a nebullók. Mi úgy is hívjuk őket, hogy diákok még az első másod évben, hiszen hétfőről kedre, kedről szerdára házi feladatokat kell rajzolni, készíteni, kijegyzetelni, megtanulni. A 3., 4., 5., 6. év az, amikor gyakorlati tudásra tesz szert a diák. Sajnos a túlképzés miatt, hát hogy rengeteg embert vesznek fel az orvosi egyetemekre, még Marosvásárhelyen is, ami híres volt és híres az oktatásáról, sérül a gyakorlati oktatásnak a minősége. Sok gyerek, kevesebb idő egy-egy gyerekre, ugyanaz, mint amikor iskolába visszük. Ha 40-es osztályuk lennének egy 4-es osztályba, akkor szinte de biztos, hogy kevesebb ideje van a tanítónéninek a gyerekekkel foglalkozni, mint a 20 gyerekes osztályba. Tehát a gond, az első számú probléma ez. Vissza kellene csökkenteni az orvosképzés mennyiségét, és jobb feltételeket kellene biztosítani, jobb kiválasztási lehetőséget, versenyhelyzetet teremteni, de megemelt fizetésekkel, jó körülményekkel, hogy kívánatos maradjon a szakma, és többen toluljanak, úgymond, még így is, hogy kevesebb hely lesz az egyetemekre. Utána a rezidens képzésnél is ez a túlzott pörgős mennyiség igazából problémát jelent, hiszen gondoljuk el, Marosvásárhelyen az elmúlt 25 évben nem épült új kórház. Amikor én rezidens voltam, rezidens orvos az urológián, akkor 3-4-en voltunk rezidensek egyetlen egy 100 ágyos osztályon. Ma vannak 15-en. Uh-huh. Az azt jelenti, hogy a műtőtekhez kevésbé férsz hozzá. A kevesebb beteged van, kevesebb lehetőséged, hogy szembesüljél bizonyos diagnózisokkal, komplikációkkal, amiket meg kell oldjál. Ez az, amiért bevezettük törvényileg is azt, hogy elmehessél Székelyudvarhelyre. Elmehessél Csíkszeredába egyedül lenni az osztályon rezidensként, és kénytelen, kelletlen, úgymond rád támaszkodjon az összes főorvos, amikor műtétre kell bemenni, amikor valamit el kell végezni, ezzel tanulsz. Tehát ez az, amivel mi úgy gondoljuk, hogy lehetne javítani a képzést, és valószínű, hogy a diákok is így látják ezt, hogyha most itt helyettem, vagy a következő adásban egy diákot kérdeztek meg, hogy ezt hogy képzeli el. Mellette pedig ugye ösztöndíjak. Ma már az a világ van, amikor 89-es évek utáni valamikori diákvezéri minőségemben azt mondtuk, hogy hát ne költözzetek ki. Ma megváltozott a térnek a fogalma, az az érzésem. Ma, hogy nem az van, hogy kint bent, hanem az van, hogy itt-ott. Teljesen mindegy sokszor egy fiatalnak, hogy most Budapesten van-e, dolgozik-e, vagy éppen Marosvásárhelyen dolgozik, mert hamar átjárható ez a tér. Igazából arra kell biztassuk a fiatalokat, hogy menj el, tanulj. Nézd meg, hogy 3-4 más egyetemi központban még Erasmus programmal, más ösztöndíjakkal, akár ilyen workshopokra bejelentkezve, hogy ott hogyan csinálják, tanuld meg az új technikát, és gyere haza. Maradj ott 1-2 évet, ha kell, de utána gyere hát haza is.
Az, de valamivel haza kell csábítani.
Igen. Tehát, hogy
ez mi az? Mik azok a fizetésen túl?
Az, hogy a pacientúrát segítenek kialakítani. Tehát az, hogy megtapasztalja a fiatal kollega, hogy ahogy Németországban, egy kisvárosban meg tudja nyitani a nőgyógyászati rendelőjét, szülészetnőgyógyászati rendelőjét, itt is el tud indulni ezen az úton. Gondoljuk el, hogy ha van odahaza 30-40 volt osztálytársunk, barátunk, aki még otthon maradt. Ez egy reális elfogadható szám. Ha ott van a családorvosi vonal, aki igazából sokszor nem tudja, hogy kihez küldje a beteget, segíteni kell őket is, és te megnyitod a rendelődet. Ha erre van kiszámítható jövedelmi forrásod majd, amiből esetleg fölvehetsz egy kölcsönt. Tehát vállalkozás szinten kell végig gondolni ezt az orvos kollégáknak, és nagyon sok szakmába szemészet, bőrgyógyászat, diabetológia, endokrinológia, urológia is igazából, mert rengeteg imagisztikai rész van, gyógyszeres kezelés rész van, habár sebészeti ág. A gyermek ellátás akár szinte minden ágában meg lehet nyitani a saját rendelődet, vagy be lehet kapcsolódni egy rendelőintézethez. És itt rendkívül fontos, hogy különbséget tegyünk. Olyan rendelőintézetről beszélek, amelyik biztosító pénztárról szerződésben van, és ezért nem zsebből kell fizetni a konzultációknak az árát, hanem a biztosító pénztár nyit, és ezeket megszerződi ezzel a fiatal szakorvossal, legyen az ekográfiás ellátás, tehát ekográfiás kivizsgálások, konzultáció, azért, hogy ne kelljen a küldőpapíron kívül egyébbel készülni, úgymond az ellátásért.
Hát itt már annyi minden bejön, hogy nem elég, hogy megtanulod az orvoslást, de még üzletembernek is kell lenni. Na, hogy kaphatnak segítséget, ha valakinek ehhez nincsen affinitása?
Igazából a saját rendelődet azt szakmai emberként meg kell tanult.
Tehát körülbelül üzletembernek is kell.
Igen, meg kell tanult. Igen. Egyszerű szolgáltatás csomag, ugyanúgy, mint ahogy emlékszem, gyermekkoromban a cipőket vittük a cipész bácsihoz. Most a gyerekeimnek megmutattam Semsiszent Györgyen, hogy hol volt valamikor a cipész bácsi, ahol még a legkisebb javításokat meg is néztem, és csodáltam, hogy milyen szakszerűséggel helyezi a cipőt arra, ha kapta fára, és hogy oldja meg ezt az egész kérdést, ami éppen a cipőnek baja volt. igen, egy ilyen, mondjam azt, hobbivá kell váljon az, hogy a saját rendelődet felépített, hogy az működik, hogy ott minden a helyén van. Persze segít a könyvelő, segíthetnek tanácsadók. Van az egyetemen egy fél éves egészségügyi menedzsment képzés. Én volt alkalmam magyar és román nyelven is az urológia mellett ezt 3 éven keresztül oktatni. Nyitottak a diákok. Tehát a diákok, mint a szivacs szívják magukba azokat az információkat, amit ezzel kapcsolatosan át tudsz adni nekük. És igazából egy egyszerűsített formája van ennek a tevékenységnek, ennek a működésnek. Ha pedig járóbeteg, aki nem képes erre, járóbeteg rendelők elég nagy számban nyitnak ma már rendelőket különböző városokban, falvakban, és be lehet oda is kapcsolni, és akkor pedig az egyszerű, mondjam azt, családi vállalkozásodat kell majd vezessed. Ezt mindenképp meg kell tanulni, rá kell erre érezni. Az első évtől már úgy kell végig gondolni, hogy lehet, hogy nem leszek nagy műtős orvos, hanem egy sokkal könnyebb életformában, de kihívásokkal teli életformában igazából, rendelkezésre állás révén, kihívásokkal teli életformában nyugodtabb körülmények között dolgozok. És mondok egy példát. Osztályvezető voltam, és minden nap dolgozott az ember, amikor olyan műtét volt, sürgősség, meg kellett oldani valamit, visszamentem, éjszaka is kollégákat segítettem, utána pedig járóbeteg rendelőt nyitottam, pont egy ilyen formában, biztosító pénztárral szerződésben, és igazából 3 nap volt a munkaidőm. Tehát 3 nap alatt el tudtam végezni azt a munkamennyiséget, úgyhogy nem kellett a betegektől pénzt elvegyek, hanem a biztosító pénztár finanszírozta a szolgáltatásaimat. Igazából, amit addig osztályvezetőként megkerestem a kórházban. Tehát, hogy van rá lehetőség, van rá mód, ha kedves vagy a beteggel, hogyha foglalkozol a beteggel, ha irányítod a beteget utána esetleg visszahívod a beteget, hogy sikerült-e megoldja azt a problémát, amiért ezeket a technikákat kell a diákoknak elmondjuk. Ez az, amit a szülők el kell mondjanak, ez az, amit a hozzátartozók, a közeli orvosbarátok el kellene mondjanak, hogy azokat a fiatalokat olyan irányba vigyük, hogy az orvoslás nem csak üzleti tudást igényel, hanem mosolygást igényel.
Hát kommunikációs szakembernek is kell lenni amellett.
Igen. Tehát, hogy szükség van rátuk is, hogy ilyen beszélgetésekkel akár azt mondjuk el, hogy van egy úgynevezett információs aszimetria a beteg és az orvos között. Hogyha megengeditek, azt jelenti, hogy ha bemegyek az üzletbe, akkor ugye tudom, hogy a szappan, milyen szappant kell vegyek a családomnak, hogy a gyermeknek olyant, amelyik nem szárítja a bőrét, a férjemnek esetleg olyant, amelyik az izzadság miatt jobban fertőtlenít, hogy az rendben legyen. Magamnak tudom, hogy milyen szappant kell. Most egy női státusba tettem be magam, a családanyai státusba, de amikor bemegyek a kórházba, vagy elmegyek az orvoshoz, akkor azt tudom, hogy milyen bajom van, de azt nem tudom, hogy mi órá. Tehát ezt nevezzük mi információs aszimetriának, ez egy szakmai szó az egészségügyi menedzsmentben, és pont ezért az orvos és a kommunikátor, a kommunikátor orvos igazából, amit megtanítnak neki, el kell ezt a különbséget, ez az aszimetriát el kell tüntesse. El kell magyarázza a betegnek. Legalább annyira fontos, mint a kezelés az, hogy elmagyarázd Piros Kaininek, hogy pontosan hogyan kell vegye a gyógyszert, és az ő szintjének megfelelően pont addig magyarázd el a miértet, ameddig szükséges, hogy azt visszaemlékezve következetesen végig tudja vinni, és legalább annyira hálás lesz, mint a jó kezelésért a beteg, hogyha ezt a plusz többlet információt, ami neked annyi tanulási év alatt összegyűlt, a mit, miért, hogyanját elmagyarázod.
Itt eléggé kiveséztük, vagyis hát még órákig lehetne nyilván erről beszélni, de említettünk sok aspektusát említettük annak, hogy hogyan kellene, hogyan lehetne segíteni a pályakezdő orvosokat, viszont még a stúdium alapítványról nem esett konkrétan szó, hát több éve sikeresen támogat fiatal magyar orvosokat a stúdium alapítvány. Milyen jellegű segítséget tud nyújtani ez az alapítvány, miben más a képzéstől, hogy történik a munka az alapítványnál?
Igen, Studium Prosper Alapítvány 14-től azért, mert a Studium az az Orvosegyetemnek volt a háttérintézmény alapítványa, a Prospero 96-tól a Művészeti Egyetemnek volt a háttérintézmény alapítványa, és úgy döntöttünk, hogy egy tipikus összevonással csodálkoztak is a törvényszék, hogy két alapítvány miért vonódik össze, így hát azok által egyik megszűnik, a másik meg átveszi a dolgait. Mi úgy döntöttünk, hogy a folytonosságot megtartva az orvosinak és a művészetinek a háttérintézmény itt a Studium Prospero alapítvány néven kialakítottuk. És az addig már meglévő 97-98-ban vásárolt művészeti lakásokat, majd utána többi lakást is egészen el, 10 városban, 20 épület, 65 szolgálati lakással állunk a fiatal szakemberek rendelkezésére. Azóta a Nemzetpolitikai Államtitkárság, BGA, Apácai, Kim, sokat sorolhatnánk, helyi támogatók, akik bennünket támogattak. Állunk rendelkezésre, hogy haza telepítsük, hogy biztassuk a fiatalokat, orvosokat és művészeket egyaránt, hogy telepedjenek haza, hogy menjenek haza a szülőföldre. Így Szatmártó, Sepsiszentgyörgyük, Marosvásárhelyen, Gyergyóba, Borszéken, most nyáratszer Szerdában épül két ház, Cintoson fog épülni itt Csekkelaka István háza, Ludas mellett igazából szolgálati lakás, hogy telepedjenek haza és maradjanak itt. Ezek nem örök lakásuk. Két évtől 10 évig el igénybe vehetik ezeket a lakásokat, ezáltal is segítve azt, hogy megtelepedjenek, hogy gyakorlat fogja. Több mint 700 fiatal családot támogattunk az elmúlt 20 évben, hogy itthon maradjanak. Azok közül van olyan is, aki már elment, de a nagyobb része itt maradt, és megtelepedett. Emellett különböző ösztöndíj projektekkel, a diákszövetséggel köröltve, mert mi diákokat nem támogatunk, csak a rezidens orvosokat és a fiatal szakembereket, de a Diákszövetséggel, a Gecse Dániel református kollégiummal, az Erdélyi Rezidens Orvos Szövetségnek a megalapításában részt vettünk, hogy szakmailag is, úgymond, amiről az előbb is beszéltünk, megerősítsük ezt a vonalat, támogassuk őket. És természetesen én fontosnak tartom azt, hogy szaknévsorokat adunk ki most már a 6. éve rezidens, illetve a 8. éve marosvásárhelyi orvosokról.
Igen, ez pont az érdeket volna, hogy ez egyrészt miért fontos, másrészt meg hol lehet elérni ezt a listát, ezt is mondjuk el a hallgatóknak.
Igen, tehát a rezidens szaknévsor, hiszen az nem betegek számára készül, azt kiküldjük intézményvezetőknek egész Erdélybe, megyei tanácselnököknek, polgármestereknek, hogy lássák, hogy milyen helyben született, vagy éppen ott érettségizett, náluk érettségizett fiatal van képzésben, első, másod, harmad, negyed, ötöd éven, anesteziológiától elkezdve el más szakterületeken, hogy tudja megkeresni ezeket a fiatalokat, és évente szervezünk, ilyen összehozunk rendezvényt is kórházigazgatóknak, tudjon verbúválni embereket hazahívni. És egy büszkeség is, hogy benne vagy a rezidens szaknévsorban, ahol van még 417 kollega veled együtt, leltárba vagy véve, hogy itt végezted a képzésedet, ugye? És magyarul tudsz, mert ez a pontos kritérium. Az általános orvosi részen ott van az orvos.ro, és köszönöm, hogy elmondhatom, minden orvos kollégát arra kérek, hogy klikkentsen rá, és ott van egy bejelentkezési lehetőség, kitöltheti a nevét, bejelentkezhet, ez egész Erdélyre érvényes. Mi azonban szaknévsor formájában évek óta kiadjuk a marosvásárhelyi orvosoknak a szaknévsorát, akik Marosvásárhelyen rendelnek, pontosan azért, hogy a magyar anyanyelven szólni akaró, ízes magyarul elmondva a problémájukat, hol fáj, hol sajuk, hol viszket, hol van a probléma, és ezt magyar orvos, magyarul beszélő orvos megértse, van román orvos is benne, de tud magyarul, ezt elérhesse. Marosvásárhely egy olyan hely, ahol valószínű, hogy ti is, én is azzal szembesülök, hogy rokonok, kollégák, akik nem Marosvásárhelyen, Maros megyében laknak, fölhívnak, hogy egy második véleményre szeretnének eljönni egy egyetemi központba. Minden út Marosvásárhelyre vezet, szeretjük mi ezt marosvásárhelyi orvosoként hinni, ugye? És akkor irányítani kell a betegeket. Tehát nem csak beteg emberek, hanem marosvásárhelyi olyan emberek is, akik segíteni szeretnének rokonságnak, barátoknak, hogyha van egy ilyen szaknévsor, akkor tudják, hogy kihez lehet irányítani. Uh-huh. A szaknévsorban be van írva, hogy van-e biztosító pénztárral szerződése, hogy küldőpapíros variáns van, vagy pedig zsebből kell fizetni a konzultációt. Azt tapasztaltuk 14-től, 15-től kezdve, hogy az a 3-4 ezer igénylés ezekre a folyóiratokra, ez alátámasztja azt a munkát, amit mi végzünk. Egyre nehezebb azonban ugye kinyomtatni ilyen mennyiségbe ezeket a szaknévsorokat, ezért készítettük el idéntől ezt az orvos.ru-t, ami folyamatos fejlesztés alatt van. Nagyon érdekes, hogy rá lehet keresni szakterületekre is, és rá lehet keresni orvosokra is. Azt tapasztaljuk, hogy a betegek fele orvosra keres. Tehát tudja, hogy kihez akar menni, és azt kapja meg a szaknévsoron keresztül. De a másik fele azonban szakterületre keres rá, és utána választja ki valószínű, hogy melyik orvoshoz megy. Tehát elviekben ez a betegirányítási rendszert segíti. Én nagyon szeretném, hogyha például mi itt az erdélyi kis milliónkben el tudnánk odaérni, hogy akár pályázati támogatással, de az online foglalási rendszert össze tudjuk hozni. Valami hasonló rendszerben, ahogy ez Magyarországon most el fog indulni.
Igen, a digitalizáció az valóban a jövőben egyre inkább fontosabb lesz, és könnyíteni ezt a folyamatot.
Igen, meg ugye a telemedicinás lehetőségek. Tehát, hogy az idős emberek kapjanak órát, amivel követhetőek bizonyos életjelek, életfunkciók, hogy a cukorbeteg gyerekeket lehessen távolról követni. Ezek mind úgymond azt a típusú centralizált medicinát, de jogosan, tisztességesen, hasznosan centralizált medicinát és orvosi ellátást fog eredményezni, aminek eredményeképpen ugye visszatérve a beszélgetés elejére, akár csökkentjük azt a nyomást, hogy minden áron, minden egyes településen orvos legyen, mert hogyha van egy jól képzett asszisztens, aki ismeri a rendszert, egy egészségügyi pont, ahol a polgármester esetleg egy asszisztens alkalmazásával tud rendelkezésre állni, telemedicina segítségével sokszor felkereshető egy orvos, akár képernyős variánsban is az első eligazításért. Ha online rendelés van és online programálás van, gondoljuk el, hogy egybe kiszűrhető lesz az, ami körülbelül fele sajnos a mostani kórházi programálásoknál, hogy nem mennek el, beprogramálja magát, de késői időpontot kap, 2-3 hét múlva időpontot kap a konzultációra, de nem jelez vissza a beteg, hogy ő nem fog már menni a 2 hét múlvani, mert talált addig egy másik, akár zsebből fizetett konzultációt, ami azt eredményezi, hogy üres órák maradnak a 2 hét múlva, amire...
Tehát nem is nagyon lehet visszajelezni, mert ott a kicsi recepciónál ugye nem is tudjuk, kitől kaptunk egy időpontot, és pontosan. Utána elérhetetlen az orvos, akihez bejelentkezik.
Pontosan. Tehát, hogy sőt, még fokozom is, hogy tudomásunk van olyanról, és ez sajnálatos, hogy beteszik programálással az orvosnak, mert éppen valami dolga van azon a napon, 2 hét múlva, de éppen ő az ügyeletes a járóbetegrendelőbe, de fiktíven teszik be ezeket a programálásokat, és nincs senki, aki ellenőrizze ezt a történetet. Hogyha digitalizálunk, és transzparensé tesszük a rendszert, akkor orvosnak és betegnek egyaránt egy sokkal átláthatóbb idő, az idejére való tisztelettel, az orvos idejére való tisztelettel is igazából egy jobb ellátórendszert tudunk kialakítani. Tehát ezzel azt akarom érzékeltetni, azt szeretném érzékeltetni, hogy vannak elképzeléseink, hogy hogyan kell ezt az egész rendszert megreformálni. Alapítványi szinten is, szakpolitikai szinten is. Azonban az egészségügyben annyi baj van, hogy ezt közösen fog kelleni megvalósítsuk.
Köszönjük szépen, hogy picit beleláthattunk a pályakezdő orvosok helyzetébe, a Studium Prospero Alapítvány munkájába, és hát itt azért elég sok mindent érintettünk, bár azért reméljük, hogy egy következő beszélgetésben majd folytathatjuk ezt a témát, és akár más témákat is érinthetünk. Köszönjük szépen Bass Levente urológus főorvosnak, közegészségügyi és egészségügyi menedzsment szakorvosnak, és a Studium Prospero Alapítvány ügyvezető elnökének, hogy itt volt velünk.
Köszönjük.
Valamit biztos kifelejtettünk itt.
Nem baj.
Köszönjük szépen.
Nagyon szívesen jövök, és hadd beszélgessünk még ezekről a témákról. Köszönöm szépen.